11. Másnap reggel Freddy Linkletter rámpa szélén ül és Marlborót szív. Discount Electronics kabátja szépen összehajtogatva fekszik mellette, rajta az ellenző sapka. Valami fűevő keresztényről beszél, aki abajgatja. Freddyt mindenki abajgatja. Ő pedig a szünetben mindent elmond Bradynek A-tól Z-ig, mert Brady jól tud hallgatni. Szóval azt mondja nekem, hogy minden homoszexuális a pokorra jut, és ez a röplap mindent elmagyaráz róla. Így hát átveszem. Van egy kép az elején két ilyen fokhagymaseggű homokosról. Esküszöm az Istenre, szabadidő ruhában. Akik egymás kezét fogják, és egy barlangot bámulnak, ahonnan lángok csapnak ki. És ott az ördög. Villás farokkal. Nem színezek. Mégis megpróbálok vitatkozni vele. Az a benyomásom, hogy párbeszédet akar folytatni. Így hát azt mondom, ki kéne húznod a fejed a Labbitták könyvéből, vagy hogy is hívják, annyi időre, hogy elolvasol néhány tudományos cikket. A homokosok homokosnak születnek, Vilu? Erre ő? Ez egyszerűen nem igaz. A homoszexualitás tanult viselkedés, és el lehet hagyni. Én meg nem tudom elhinni. Vilu, te át akarsz vágni engem? De nem mondok ilyet. Ehelyett azt mondom, nézz rám, koma, de jól nézd meg. Ne légy szégyellős, tetőtől talpig. Mit látsz? És mielőtt újabb hülyeséget kezdene szórni, azzal folytatom, hogy te egy pasit látsz azám. Csak Istent megzavarták, amikor a farkamat akarta felragasztani, így rögtön ment is tovább a következő a sorban. Erre ő azt mondja. Brady követi. Többé-kevésbé. Amíg Freddy el nem ér a Labbitták könyvéhez, a Leviták könyvére gondol, de Bradyt nem érdekli annyira a dolog, hogy kijavítsa. Azután elveszíti a fonalat. Csak annyira követi, hogy alkalmanként megjegyezze. Aha. Igazából nem érdekli a monológ. Megnyugtatja, mint az LCD Sound System, amelyet olykor hallgat az iPodján elalvás előtt. Freddy Linkletter lánynak elég magas, 180-185 centiével Brady fölé tornyosul, és amit mond, az igaz. Körülbelül annyira tűnik lánynak, amennyire Brady Hartsfield hasonlít Vin Dieselre. Csőszárú farmert hord, motoros jacket és egyszínű fehér pólót, amely elől lapos, mint a vasalódeszka, nyoma sincs alatt a ciciknek. Sötét szőke haját fél centisre nyírja. Nem hord fülbevalót, nem festi magát. Valószínűleg úgy gondolja, hogy a Max Factor közlemény arról, mit csinált egy bizonyos pasi egy bizonyos lánnyal a papa csűrje mögött. Brady csak azt mondogatta, hogy igen, és aha. Közben azon tűnődött, mit csinált az öreg hekus a levelével, és vajon megpróbál-e kapcsolatba lépni a kék esernyővel. Tudja, hogy kockáztatott a levél elküldésével, de nem túlzottan. Kitalált egy prózai stílust, amely mindenben eltér a sajátjától. Nagyon kevés, vagy semmi az esély arra, hogy az öreg hekus bármilyen hasznos információt szerezhessen a levélből. Debbie kék esernyője valamivel kockázatosabb, de ha az öreg hekus azt hiszi, hogy ilyen módon lenyomozhatja, nagy meglepetés fogja érni. Debbie szervere Kelet-Európában van, és Kelet-Európában ugyanolyan komolyan veszik a netes titoktartást, mint Amerikában a tisztaságot. Rögtön az Isten hit után következik. Ő meg azt mondja, esküszöm, hogy igaz. Azt mondja, sok fiatal keresztény nő van a templomokban, akik meg tudják mutatni neked, hogyan gyógyíthatod meg magad, és ha megnövezted a hajad, egészen csinos leszel. Hát hinnéd? Én meg azt mondom, egy kis ruzsikával belőled is egész csinos csaj lenne. Vegyél fel egy bőrjacket, meg egy nyakörvet, és kis szerencsével randízhatsz a korrálban. Kezdhetsz lőni az erőtornyára. Erre felszívja magát, hogyha te ezen megsértődöl. Szóval, ha az öreg hekus el akar indulni a számítógépes nyomon, meg kell mutatni a levelet a technikus hekusoknak, és Brady szerint ezt nem teszi meg. Legalábbis nem most rögtön. Elunhatta már, hogy csak ül otthon és nincs más társasága, csak a tévé. És természetesen a revolver, amelyet folyton maga mellett tart a sörrel és az újságokkal. Ne feledjük a revolvert. Brady konkrétan nem látta, hogy a szájába dugta volna, de többször látta a kezében. Boldog emberek nem tartanak így az ölükben fegyvereket. Így hát azt mondom neki, én megyek, te meg arénázz. Ha valaki nem kér a drágalátos eszmeitekből, mindjárt begurultok. Megfigyelted már ezt a keresztényeknél? Nem figyelte meg, de azt feleli, hogy igen. Csak ez odafigyelt. Tényleg. Végül abban maradtunk, hogy lemegyünk Hosszenni pékségébe egy kávéra, ahol, tudom, nehéz elhinni, tényleg csináltunk valamit, ami megközelítette a párbeszédet. Nem sok reményem van az emberi fajban, de néha. Brady biztosra veszi, hogy a levele fölvillanyozza az öreg hekust, legalábbis eleinte. Nem azért kapta a kitüntetéseket, mert hülye. Keresztül fog látni a leplezett javaslaton, hogy kövessen el öngyilkosságot úgy, ahogy Mrs. Trelawney. Leplezett? Nem nagyon. Sőt, kimondottan leplezetlen. Brady úgy hiszi, hogy az öreg legalábbis átmenetileg marhára belelkesül. De amikor nem jut el sehová, még kínosabb lesz a kudarc. Azután, feltéve, hogy az öreg hekus bekapja a kék esernyő csalit, Brady tényleg munkához lát. Az öreg hekus azt képzeli, ha beszéltethetlek, akkor terelhetlek. Csak hát Brady lefogadná, hogy az öreg zsaru sohasem olvasta Nietzsét. Azt is lefogadná, hogy sokkal inkább John Grisham a gusztusa. Ha egyáltalán olvas. Ha sokáig nézel egy szakadékba, írta Nietzsé, a szakadék visszanéz beléd. Én vagyok a szakadék öreg fiú. Én! Az öreg kétségtelenül komolyabb kihívás, mint a szegény bűntudattól gyötört Olivia Trelawney. Bár annyira feldobta agyilag a nő kinyírása, hogy muszáj megismételnie. Bizonyos értelemben sokkal izgalmasabb volt rávenni aranyos Livvit az önkinyúvasztásra, mint véres utat vágni az álláskereső seggfej csordában a City Centernél. Mert ehhez agy kellett. Odaadás kellett. Tervezni kellett. És jól jött az a kis segítség a rendőröktől. Vajon sejtették, hogy részben az ő hibás következtetéseik járultak hozzá aranyos Livvi öngyilkosságához? Huntley valószínűleg nem. Az ő földhöz ragadt agyában meg sem fordult ez a lehetőség. De ott van Hodges. Neki lehetnek kétségei. Néhány egérke rágcsál az okos rendőr agyvelő kábel kötegei között. Legalábbis Brady ebben reménykedik. Ha nem, akkor talán lesz lehetősége rá, hogy elmondja neki. A kék esernyőben. De főképp az ő műve volt. Brady Hartsfieldé. Az érdemet el kell ismerni. A City Centernél pörölyt használt. Olivia Trelawneynél szikét. Figyelsz rám? Kérdezi Freddy. Elmosolyodik. Hát azt hiszem, egy percre elbambultam. Sose hazudj, ha igazat is mondhatsz. Az igazság nem mindig a legbiztonságosabb megoldás, de többnyire igen. Lanyhán tűnődik, hogy mit szólna a lány, ha azt mondaná neki. Freddy, én vagyok a Mercedes-es gyilkos. Vagy ha azt mondaná. Freddy, 4,5 kiló házilag barkácsolt plasztik van a pincén beépített szekrényében. Freddy úgy néz rá, mintha olvasna a gondolataiban. Brady egy pillanatra kínosan érzi magát. Két állás, haver, mondja a lány. Ez elnyűvi az embert. Igen, de szeretnék visszamenni a főiskolára, és azt senki sem fogja kifizetni rajtam kívül. És ott van még az anyám. A Borissa? Brady elmosődik. Az anyám sokkal inkább a vodkát issza. Hívd meg, mondta ünnepélyesen Freddy. Majd elvonszolom egy kibaszott AA találkozóra. Nem működne? Tudod, mit mondott Dorothy Parker, igaz? Rávezethetsz egy kurvát a kultúrára, de arra nem, hogy gondolkodjon. Freddy egy pillanatig töpreng, aztán hátraveti a fejét, és cigarettától reszelős hangon hahotázik. Hát nem tudom, ki az a Dorothy Parker, de ezt megjegyzem. Lehiggad. De most komolyan, miért nem kérsz egyszerűen Frobishertől több órát? A másik állásod nem egy nagy szám. Megmondom én neked, hogy miért nem kér Frobishertől több órát, mondja Frobisher, aki odajön mögéjük a rámpára. Anthony Frobisher fiatal és szódás üveget visel, amiben hasonlít a Discount Electronics alkalmazottainak többségére. Brady is fiatal, de sokkal mutatósabb, mint Tons Frobisher. Nem mintha ez jó képűvé tenni. Nem is baj, Brady kész jellegtelen maradni. Okosíts fel, mondja Freddy, és elnyomja a cigarettáját. A Birch Hill Mall déli széléig nyújtózó rakodótér végénél, a nagy raktáráruház mögött van az alkalmazottak parkolója, főleg csotrogányoknak, ahol három élénk zöldre festett VV bogár áll. Ezek mindig patyolattiszták, szélvédőjük villódzik a késő tavaszi napfényben, oldalukon kék betűk hirdetik. Gondja van a számítógépével? Hívja a Discount Electronics cyberjárőrét. A Circuit City-nek vége. A Best Buy tántorok, mondja tanárosan Frobisher.
A Discount Electronics ugyancsak tántorok, számos más vállalkozással együtt, amelyeket a számítógépes forradalom tart lélegeztetőgépen. Újságok, könyvkiadók, lemezboltok, az Egyesült Államok postája. Hogy csak néhányat említsek.
Lemezboltok? Freddy újabb cigarettára gyújt. Mi az a lemezbolt?
Hát ez kibaszott jó, mondja Frobisher. Ha van egy haverom, aki szerint a leszbiknek nincs humorérzékük, de...
Vannak barátaid? Kérdezi Freddy. Húha! Nem tudtuk.
De te nyilvánvalóan bizonyított, hogy téved. Azért nem dolgozhattok több órát, mert a céget most kizárólag a számítógépek tartják életben. Főleg az olcsóbbak, amelyek Kínában és a Fülöp-szigeteken készülnek. A vevőink a tolnyomó többségének már nem kell több szar, amit árusítunk.
Brady arra gondol, hogy csak Tones Frobisher mondhat olyat, hogy túlnyomó többségének.
Az részben a technikai forradalom miatt van, de azért is, mert...
Freddy és Brady együtt kántálják. Barack Obama a legnagyobb tévedés, amit az ország valaha is elkövetett. Frobisher egy pillanatig savanyúan néz rájuk, azután azt mondja.
Ti legalább odafigyeltek. Brady, kettőkor elmehetsz, ez megfelel?
Igen. A másik meló háromkor kezdődik. Frobisher fintorog az arca közepén meredező, túlméretezett cserpákkal, jelezve, hogy mit gondol Brady másik munkájáról.
Ha hallottam, hogy vissza akarsz menni az iskolába?
Brady erre nem válaszol, mert bármit mondana, az rossz lenne. Anthony Tones Frobishernek nem kell tudnia, hogy Brady gyűlöli. Kurvára undorodik tőle. Brady mindenkit gyűlöl, beleértve iszákos anyját, de úgy van ez, ahogy a régi country szám mondja, most senkinek sem kell tudni ezt.
28 éves vagy, Brady. Elég idős ahhoz, hogy ne kelljen általános kötelező biztosítást kötnöd az autódra, ami jó, de egy kicsit túl öreg a villamos mérnöki tanulmányokhoz, vagy a programozáshoz.
Ne légy már ilyen fos, mondja Freddy.
Ha az igazmondás fossát tesz, akkor az leszek.
Ja, feleli Freddy. Bekerülsz a történelembe. Tones az igazmondó fostalicska. A gyerekek tanulni fognak rólad az iskolában. Engem nem zavar egy kis igazság, mondja halkan Brady.
Akkor jó. Akkor se zavarjon, amikor katagolizálod és matricázod a DVD-ket. Már is kezdheted.
Brady engedékenyen bólint, föláll, leveri a nadrágja fenekéről a port. A Discount Electronics 50%-os árleszállításba kezd a következő héten. A New Jersey igazgatóság úgy döntött, hogy a DE 2011. januárjától nem árusít digitális lemezt. A valaha jövedelmező üzletágat megfojtotta a Netflix és a Redbox. Hamarosan semmi más nem lesz a boltban, csak személyi számítógépek, amik a Fülöp-szigeteken és Kínában készültek, és lapos tévék, amelyeket a súlyos gazdasági válság miatt kevesen engedhetnek meg maguknak.
A neked van egy kihívásod,
fordul Frobisher a lányhoz, és átad neki egy rózsaszín munkalapot.
Arany asszony, a képernyő lefagyott, legalábbis ezt mondja.
Igenis, Mon Captain, azért élek, hogy szolgáljak. Freddy föláll, tiszteleg, átveszi a munkalapot.
Törd be az inged, és vedd fel a sapkát, hogy a vevőnek ne forduljon fel a gyomra a frizurától. Ne vezess túl gyorsan. Ha még egy cédulát kapsz gyors hajtásért, akkor megtudod, milyen az élet a cyberjárőr nélkül. Továbbá szedd föl a kurva csikjeidet, mielőtt elmennél.
Eltűnik odabent, mielőtt a lány válaszolhatna. DVD matricák neked, öreg asszony nekem. Számítógéppel, ami valószínűleg tele van kekszmorzsával, mondja Freddy. Leugrik, fölteszi a sapkáját. Hátrafordítja az ellenzőt, és elindul a vévék felé, pillantás sem vetve a csikekre. Annyi ideig áll csak meg, hogy visszanézem Bradyre, kezét nem létező fiús csípőjére téve. Nem ezt az életet képzeltem el magamnak ötödikes koromban. Én is így vagyok vele, feleli halkan Brady. Figyeli, ahogy a lány elhúz, hogy segítsen egy öregasszonyon, aki valószínűleg őrjöng, mert nem tudja letölteni kedvenc hamis almás pitéjének receptjét. Freddy ez alkalommal azon tűnődik, mit szólna Freddy, ha elmondaná, milyen élete volt gyerekként. Ez akkor volt, amikor megölte a fivérét. Az anyja meg fedezte. Miért ne tette volna? Végtére is az ő ötlete volt. Miközben Brady a sárga 50% öntapadókat nyomkodja az ócska Quentin Tarantino filmekre, Freddy pedig segít az idős Mrs. Vera Wilkinsnek a West Side-on, mint kiderült, a billentyűzet volt tele morzsákkal. Bill Hodges lekanyarodik a Low Briarról, a várost ketté vágó négysávos útról, egyben a Lowton név adójáról a Demasio olasz étterem parkolójába. Nem kell Sherlock Holmesnak lennie, anélkül is látja, hogy Pete jött elsőnek. Leparkol egy fekete kerekű, sima, szürke Chevrolet furgon mellé, amelyről ordít, hogy a városi rendőrség, és kiszáll öreg Toyotájából, melyről ordít, hogy a gazdája nyugdíjas fater. Megérinti a Chevrolet motorházának tetejét. Meleg. Pete nem sokkal előzte meg. Egy pillanatra megáll, élvezi a csak nem délbe forduló délelőttöt, a ragyogó napfényt, az éles árnyékokat. A saroknyira lévő felüljáró irányába néz. Tökig telefirkálták a bandák jelképeivel, és noha most üres, Lowton ifjabb lakosai délben reggeliznek, Hodges tudja, hogy ha odáig menne, érezni az olcsó bor és a viszki savanyú szagát. A lába alatt csikorogna az üvegcserép. A kanálisokban további üvegek. A kicsi, barna fajta. De ez többé nem az ő gondja. A sötétség a felüljáró alatt üres, és Pete várja. Bemegy, és örül, amikor a pultos Ilén rámosolyog, és név szerint üdvözli, noha hónapok óta, sőt, talán egy éve nem járt itt. Pete természetesen az egyik boxban van, már is emeli a kezét. Talán ő frissítette föl Ilén emlékezetét, ahogy az ügyvédek mondják. Válaszul ő is fölteszi a kezét, és mire a boxhoz ér, Pete már fölállt, és ölelésre tárja a karját. Az előírt mennyiségű hátba vágás után Pete azt mondja, hogy jól néz ki.
Ismered az emberi élet három korszakát, ugye?
Kérdezi Hodges. Pete vigyorogva rázza a fejét.
Ifjúkor, érettkor, és a kurva jól nézel ki.
Pete hahotázik, és megkérdezi Hodges-t, mit mond a szőkenő, amikor felbontja a cuki gyűrű gabonapelyhet. Hodges azt feleli, hogy nem. Pete bután kimereszti a szemét, és azt mondja,
ó, nézd, micsoda kis édi fánkmagok.
Hodges engedelmesen hahotázik, noha nem találja különösebben szellemes viccnek a szőke műfajban, és miután ezzel letudták a nyájaskodást, leülnek. Oda jön a pincér. A Demasinóban nincsenek pincérnök, csak idősebb férfiak, akik keskeny tyúk mellükön kötik meg a hótiszta kötényt. És Pete rendel egy kancsó sört. Bud Lightot, nem Ivory speciált. Amikor kihozzák, Pete megemeli a porrát.
Rád, Billy! És a pihenésre! Kösz!
Kocintanak, isznak. Pete megkérdezi, mi van Ellie-vel. Hodges megkérdezi, mi van Pete fiával és lányával. A feleségeket, mindketten elváltak, csak felületesen érintik, mintha azt bizonyítanák egymásnak, és maguknak is, hogy nem félnek beszélni róluk. Azután száműzik őket a beszélgetésből. Ételt rendelnek. Mire kihozzák, végeznek Hodges két unokájával, kijellemzik a Cleveland Indians esélyeit, Pete raviolit rendelt, Hodges spagettit fokhagymával és olívaolajjal, ahogy itt szokta. Félig bekebelezték a kalóriabombákat, amikor Pete elővesz egy összehajtogatott papírt a szivar zsebéből, és egyfajta ünnepélyességgel teszi le a tányérja mellé.
Mi ez? Kérdezi Hodges.
Bizonyíték arra, hogy a nyomozói képességeim éppen olyan jók, mint voltak. Nem láttalak a Rentry Inn horror revüje óta. Mellesleg három napig voltam Macska Jajos. És összesen hányszor is beszéltünk?
Kétszer?
Háromszor? Aztán bum, elhívsz ebédelni.
Meglepődtem?
Nem. Hátsó szándékot szimatoltam? Igen. Most pedig lássuk, igazam van-e. Hodges vállat von.
Olyan vagyok, mint az egyszeri kíváncsi. Tudod, mit mondanak? Az elégedettség megfiatalította.
Pete Huntley szélesen vigyorog. Amikor Hodges az összehajtogatott papírért nyúl, Pete ráteszi a kezét.
Nem, nem, nem. Meg kell mondanod. Ne légy szégyellős, Kermit.
Hodges sóhajt, és négy tételt számol le az ujjain. Amikor befejezi, Pete elébe tolja az asztalapon a papírt. Hodges szétnyitja, elolvassa. 1. Davis. 2. Szatira parkban. 3. Zálogházak. 4. Mercedeses gyilkos. Úgy tesz, mintha zavarba jönne.
Elkaptál, serif. Ne mondj semmit, ha nem akarsz.
Pitt elkomolyodik.
Jézusom, ha nem érdekelnek az ügyek, amelyek függőben maradtak, amikor szögre akasztottad a szuszpenzorodat, akkor csalódott leszek. Én egy kicsit aggódtam miattad.
E nem akarok beleszólni semmibe,
mondja Hodges, és egy kicsit megdöbbenti, milyen simán kicsusszant a száján ez az ordas hazugság.
Nő az orrod, Pinocchio.
De komolyan, csak egy kis tájékoztatást szeretnék.
Nagyon szívesen. Kezdjük Donald Davis-szel. Ismered a forgatókönyvet? Minden vállalkozását elcseszte, amit csak kipróbált, legutóbb a Davis klasszikus kocsikat. Olyan mélyen merült el az adósságban, hogy Nemo kapitányra kellett volna változtatni a nevét. Ráadásul ott volt 2-3 cicája.
Amikor kiszálltam, 3 volt,
mondja Hodges, majd tovább eszi a főtésztáját. Nem Donald Davisért jött ide. Ő és a parkbeli szatír, meg a habsi, aki az utóbbi 4 évben sorra törte fel az állokházakat és az italboltokat, csak az álcázást jelenti. De akkor is érdeklik. A feleség beleun az adósságba és a cicákba, már a vállási iratokat szedi össze, amikor eltűnik. A világ legrégibb története. A férj jelenti, hogy eltűnt, és ugyanazon a napon csődöt jelent. Interjúkat ad a tévének, rocska szám sírja a krokodil könnyeket. Tudjuk, hogy megölte a nőt, de nincs hulla. Állat van. Ott voltál a megbeszéléseken Dopping Danával. A kerületi ügyészről beszél.
Még mindig nem tudtad rábírni a vád emelésre?
Nincs corpus delicis, nincs vád. A modestói zsaruk is tudták, hogy Scott Peterson bűnös, mégsem emeltek vádat ellene, amíg elő nem került a feleség és a srác holteste.
Te is tudod. Hodges tudja. Ő és Pete sokat beszélgettek Scott és Lacey Petersonról, amikor az eltűnt Sheila Davis után nyomoztak. Viszont figyelj csak! Vért találtak a tóparti nyaralójukban. Pete hatásszünetet tart, csak aztán vágja ki az aduászt. Az asszonyét! Hodges előre hajol, még az ételről is elfeledkezik.
Mikor történt ez?
Múlt hónapban.
És nem mondtad el?
Hát most mondom. Mert most kérdezed. A kutatás folytatódik. A Victory megyei zsaruké az ügy.
Látta valaki a pofát azon a környéken Sheila eltűnése előtt?
Ó, igen. 2 gyerek. Davis azt állította, hogy gombászott éljen Joel Gibbons, ha?
Jegyzet. Joel Gibbons 1911-től 1975-ig a Natur étrend amerikai apostola.
Ha megtalálják a halottat, ha megtalálják, az öreg Donny Davis nyugodtan abba hagyhatja a várakozást, mert nem kérelmezheti 7 év múlva a halottá nyilvánítást, hogy besöpörhesse a biztosítási pénzt. Pete elvigyorodott. Gondolj bele, mennyi időt takarít meg?
És mi van a szatírral a parkban?
Csak időkérdése. Tudjuk, hogy fehér, tudjuk, hogy a 10-20-as éveiben jár, és azt is, hogy nem tud betelni a jól karban tartott érett puncival.
Állítottatok csapdákat, ugye? Mert szereti a meleg időt.
Igen, és el is kapjuk.
Jó is lenne, mielőtt megerőszakol egy újabb 50-es nőt, aki hazafelé tart a munkából.
Mindent megteszünk, amit csak lehet. Pitt kicsit bosszusnak tűnik. Amikor a pincérük felbukkan, hogy megkérdeze, rendben van-e minden, int neki, hogy távozzon.
Tudom,
csitítja Hodges.
És az állokházas?
Pitt vigyorog. Young Aaron Jefferson.
Mi?
Tényleg így hívják, bár amikor focizott a városi csapatban, J.A.-nek nevezte magát. Tudod, mint J.A. Title. Bármint a barátnőjétől. És 3 éves gyerekük anyjától. Értesültünk, ő J.A. Cicinek hívja a focistát. Amikor megkérdeztem, hogy ifi viccelte, vagy komolyan gondolta, a lány azt felelte, hogy fogalma sincs. Hodges tudja, hogy újabb sztori következik, ez is olyan régi, hogy akár a Bibliából is származhatna. És egy változata biztosan benne is van valahol.
Hadd találgassak. Megcsinál egy tucat melót?
14-nél tart. És hadonászik hozzá a lefűrészelt csövő puskájával, mint Omar a drótban.
És folyton megúszza, mert pokkoli szerencséje van. Aztán átveri a kismamát, aki felkapja a vizet és beköpi.
Pete rászegezi a mutató ujját régi társára, mint egy pisztolyt. Talált!
és ha Ify bemegy az állókházba, vagy egy pénz váltóhoz a pisztolyával, mi előre tudni fogjuk és készen várjuk.
Miért kell várni?
Megint az ügyész miatt, feleli Pete. Ha viszel Dopping Danának egy rostélyost, azt mondja, süsd is meg nekem, és ha nem közepesen véres, akkor visszaküldöm.
De elkapod.
Lefogadom egy új fehér csíkos gumiabroncs készletben, hogy J.A. Cici július 4-ére a megyei fogdában, karácsonyra pedig az állami börtönben lesz. Lehet, hogy Davis és a szatír kicsit tovább tartanak, de elkapjuk őket. Kérsz desszertet?
Nem.
Na, igen. A pincérnek azt mondja,
van még abból a rumos piskótából? A fekete csokoládésból?
A pincér sértődötten néz rá. Igen, uram, mindig van.
Kérek egyet. És kávét, Pete?
Én beérem a sörrel, azzal kitölti a maradékot a kancsóból. Biztos vagy abban a tortában, Billy? Felszedtél néhány kilót azóta, hogy utoljára láttalak. Ez igaz. Hodges farkasétvágyjal eszik a nyugdíjban, de csak az utolsó néhány napban ízlik neki igazán az étel.
Azon gondolkodom, hogy diétázni fogok.
Pete bólint. Tényleg? Én meg azon gondolkodom, hogy papnak megyek.
Bázd meg! És mi van a Mercedes-es gyilkossal?
Még mindig Trelawneyék szomszédjait járjuk körbe. Igazság szerint Isabel éppen ott van. De megdöbbennék, ha akár ő, akár más valamilyen élő nyomra bukkanna. Izzy nem kopogtathat be olyan ajtón, ahol ne jártunk volna már vagy fél tucatszor. A szivar elkötötte Trelawney luxus járgányát, kiajtott a ködbe, megcsinálta, amit akart, visszahajtott a ködbe, lerakta, és semmi. J.A. Cici egy nulla, mert a Mercedesesnek van tényleg pokoli szerencséje. Ha akár egy órával később próbálkozik, akkor a rendőrök lettek volna ott, hogy kordában tartsák a tömeget.
Tudom.
Mit gondolsz, Billy? Ő is tudta. Hodges csak a kezét billegetve jelzi, hogy ezt nehéz megmondani. Talán ha ő és Mr. Mercedes diskurálni kezdenek a kék esernyő oldalon, megkérdezi tőle. A gyilkos fasz elveszíthette volna a kocsi fölött az uralmát, amikor elkezdett gázolni, és falnak mehetett volna, de nem így történt. A német mérnökök a legjobbak a világon, ahogy Isabel mondja. Valaki felugorhatott volna a motorház tetejére, hogy elzárja előle a kilátást, de senki sem tette. Az egyik oszlop, amelyikre a ne lépj át a szallagot erősítették, beeshetett volna az autó alá, és megakadhatott volna benne, de ez sem történt meg. És valaki megláthatta volna, amikor leparkol a raktár mögött, és az állarcot levéve kiszáll a kocsiból, de nem látta senki.
Hajnali 5:20 volt, mutat rá Hodges. És az a környék még délben is csak nem kihalt.
A válság miatt, mondja rosszkedvűen Pete Huntley. Jaja, valószínűleg a raktárházak dolgozóinak legalább a fele ott volt a City Centernél, és várták, hogy elkezdődjön ez az istenverte állásbörze. Látni kell benne a sors iróniáját. Jót tesz a vérképnek.
Szóval nincs semmi.
Hallott dolog. Kihozzák Hodges süteményét. Jó az illata, az íze még jobb. Mielőtt a pincér elment, Pete áthajol az asztalon. Az a rémálmom, hogy újra megteszi. Amint újabb köd érkezik a tóról, újra megteszi.
Azt mondja, hogy nem fogja,
gondolja Hodges, és felvilláz még egy falat finomságot.
Azt mondja, egyáltalán nincs benne késztetés. Ezt mondja, egyszer elég volt.
Azt, vagy valami mást, mondja. Csúnyán összevesztem a lányommal, még márciusban, mondja Pete. Szörnyen. Nem láttam egész áprilisban. Minden hétvégét kiagyott.
Tényleg?
Aha. El akart menni egy ilyen pomponversenyre. Adj neki. Azt hiszem, ez volt a neve. Gyakorlatilag az állam összes iskolája benevezett. Emlékszel, mennyire oda volt mindig is ezért, Candy?
Ja,
feleli Hodges. Nem emlékszik. 4 vagy 6 éves korában kapott egy kis rakott szoknyát, hát azt nem lehetett leszedni róla. Két mama is mondta, hogy elviszik a lányokat. Én pedig azt mondtam Candynek, hogy szó sem lehet róla. Tudod, hogy miért? Hát persze, hogy tudja. Mert a verseny a City Centerben volt azért. Lelki szemeimmel láttam, amint 1000-nyi kis csaj, meg a mamák ott tolonganak várva, hogy kinyissák az ajtókat, csak éppen hajnal helyett alkonyat van. De tudod, a köd olyankor is megjön a tóról. Szinte láttam, ahogy az a faszopó nekik ront egy újabb lopott Mercedes-szel, vagy talán ez alkalommal egy Hammerrel. És a gyerekek és a mamák csak állnak ott és bámulnak, mint a szarvas a reflektorfényben. Ezért hát nemet mondtam. Hallanod kellett volna, Billy, hogy ordított velem. Mégis nemet mondtam. Egy hónapig nem szólt hozzám, és még mindig nem szólna, ha Maureen el nem viszi. Mondtam Mónak, hogy kizárt, nem erészelt, ő pedig azt felelte. Hát ezért váltam el tőled, Pete, mert már belefáradtam az örökös kizártakba, és nem erészeldekbe. És természetesen nem történt semmi. Megissza a sör maradékát, aztán ismét előre hajol. Remélem, lesznek körülöttem, amikor elkapom. Mert ha egyedül kapom el, még képes leszek megölni már csak azért is, mert összevesztem miatt a lányommal. Akkor miért reméled, hogy sokkal lesznek ott? Pete ezt fontolóra veszi, aztán lassan elmosolyodik. Egy pont oda.
Evisis Trelanin, gondolkodtál már?
Teszi fel a kérdést Hodges olyan hanyagul, mintha nem is töprengett volna sokszor Olivia Trelanin, amióta a névtelen levelet bedobták a levélnyílásába. De már korábban is. A nyugdíjazása óta eltelt szürke időzónában többször még álmodott is a hosszú arcáról, bánatos lóképéről. Olyasfajta arc ez, amely azt mondja, senki nem ért meg, az egész világ ellenem van. Az a rengeteg pénz mégsem fogta fel, milyen jó dolga van, kezdve azzal, hogy nem kell dolgoznia. Évek teltek el azóta, hogy Mrs. T-nek be kellett volna fizetnie a bankszámlájára, vagy ellenőriznie kellett volna az üzenet rögzítőjét, hogy nem telefonáltak-e késedelmes számlák miatt, de mindenben csak a rosszat látta. Hosszú listát készítve rossz hajvágásokról és goromba mesteremberekről. Mrs. Olivia Trelawney a formátlan csónak kivágás ruháival, amelyeken hol jobbra, hol balra billent a csónak. A vizenyős szeme, amely mintha mindig könnyezni akart volna. Senki sem kedvelte. Kermit William Hodges első osztályú nyomozót sem kivéve. Senki nem lepődött meg, amikor öngyilkos lett, a fent említett Hodges nyomozót is beleértve. 8 ember halála, nem is említve a még sokkal több sebesültet, súlyos teher az ember lelki ismeretén.
Azon, hogy miért? Kérdezi Pete. Ha igazat mondott. A kulcssal kapcsolatban.
Pete felvonja a szemöldökét. Azt gondolta, hogy azt mondja. Ugyanúgy tudod, mint én. Annyira bebeszélte magának, hogy a hazugságvizsgálón sem bukott volna meg. Ez igaz. És egyikük sem csodálkozott Olivia Trelanin. Isten tudja, éppen elég hasonlót láttak. A megélhetési bűnözők akkor is bűntudatosak, ha nem követték el a bűncselekményt, vagy cselekményeket, amelyek miatt előállítják őket, mert rohadt jól tudják, hogy bűnösök valamiben. Szolid polgárok el sem tudják hinni, és amikor valamelyiket kikérdezik vádemelés előtt, ritkán van fegyver a dologban. Rendszerint autó van benne. Azt hittem, egy kutyát gázoltam el, szokták mondani, és ezt fogják hinni. Akármit is láttak a visszapillantó tükörben a félelmes kettős huppanás után. Csak egy kutyát.
Hát, nem tudom, mondja Hodges.
Remélhetőleg töprengő a hangja, és nem tolakodó. Menj már, Bill! Ugyanazt láttad, amit én, és ha frissítésre van szükséged, bejöhetsz az őrszobára, hogy megnézd a fotókat.
Meg lehet.
Pete Mans Warhouse sport zakójának zsebében megszólalnak az egy éj a kopár hegyen nyitó akkordjai. Előkotorja a telefont. Ezt el kell intéznem. Hodges int, hogy rajta. Háló? Pete figyel. A szeme tágra nyílik, és olyan gyorsan áll fel, hogy csak nem feldől a széke.
Mi?
A többi vendég abba hagyja az evést, és odanéz. Hodges kíváncsian figyel.
Igen. Igen. Rögtön ott leszek. Mi? Igen, igen, jól van. Ne! Várj! Eredj!
Összecsukja a telefont, ismét leül, hirtelen kigyúl benne a fény, és Hodges ebben a pillanatban mérhetetlenül irigyli. Gyakrabban kell veled kajánom, Billy. Szerencsét hozol nekem, mint mindig. Csak beszélünk róla, és megtörténik.
Mi?
Arra gondol, hogy Mr. Mercedes az. Az ezt követő gondolat egyszerűen nevetséges és kétségbe esett. Neki az enyémnek kellett volna lennie.
Izzi volt. Most hívta föl Victory megyéből az állami rendőrség ezredese. Egy vadőr egy órája talált néhány csontot egy régi kavicsgödörben.
A gödör alig 3 kilométerre van Donnie Davis nyaralójától. És figyelj csak, a csontokon ruhafoszlányok is maradtak. Az asztal fölé emeli a tenyerét.
Hodges belecsap. Pete visszateszi a telefont a zsebébe, és előveszi a tárcáját. Hodges a fejét rázza, és még csak nem is áltatja magát, hogy mit érez. Megkönnyebbülést. Hatalmas megkönnyebbülést.
Nem, nem, most én fizetek. Isabellel találkozol, igaz?
Persze.
Na, akkor eredj.
Jól van, kösz az ebédet.
Még valami? Hallottál országúti Joe-ról?
Az államiak ügye, feleli Pete. És most már a szövetségieké. Váljék az egészségükre. Azt hallottam, nem találtak semmit.
Csak várják, hogy ismét megcsinálja, és remélik, hogy szerencséjük lesz.
Az órájára pillantott.
Menj csak!
Pete elindul, megáll, visszatér az asztalhoz, és csókot cuppant Hodges homlokára. Örülök, hogy láttalak, drágám.
Kopj le!
Szól rá Hodges.
Még azt fogják mondani, hogy szerelmesek vagyunk egymásba.
Pete széles vigyorral elsiet, Hodges pedig arra gondol, ahogy néha hívták magukat, a mennyei vadászkopók. Vajon milyen jó a szimata mostanában? 13. Visszajön a pincér, megkérdezi, óhaj, te még valamit. Hodges már majdnem közli, hogy nem, azután inkább rendel még egy csésze kávét. Egy darabig csak üldögélni akar, hogy kiélvezze a kettős boldogságot. Nem Mr. Mercedesről volt szó, hanem Donnie Davisről, arról a szemforgató faszoporról, aki megölte a feleségét, azután díjat tűzetett ki az ügyvédjével a becsületes megtalálónak, hiszen annyira szereti, istenkém, és nincs más vágya, mint hogy az asszony hazajöjjön és újrakezdhessék. Továbbá gondolkodni akar Olivia Trelawney-n, és Olivia Trelawney ellopott Mercedesén. Mert abban senki nem kételkedett, hogy a kocsit ellopták, de az asszony összes tiltakozása ellenére abban sem kételkedett senki, hogy ő tette lehetővé a lopást. Hodges emlékszik egy esetre, amelyet akkor mesélt el a San Diego-ból frissen érkezett Isabel James, amikor ráállították, hogy nyomozza ki, milyen szerepet játszott akaratlanul is Mrs. Trelawney a mészárlásban a City Centernél. Isabel történetében fegyver szerepelt. Elmondta, hogy őt és a társát kihívták egy házhoz, ahol egy 9 éves fiú lelőtte a 4 éves húgát. Egy automata pisztollyal játszottak, amelyet az apjuk kint hagyott az íróasztalán. Az apát nem helyezték vád alá, de ettől élete végéig nem szabadulhat, szögezte le Isabel. Itt is valami hasonlóról lesz szó, majd meglátjátok. Ez egy hónappal azelőtt, vagy talán még annál is hamarabb történt, hogy Mrs. Trelawney lenyelte a pirulákat. Azok, akik a Mercedes-es gyilkos után nyomoztak, testületileg fütyültek rá. Nekik, Hodgesnak is, Mrs. T. csak egy önsajnálatban dagonyázó gazdag delnő volt, aki nem hajlandó vállalni a felelősségét a szerepéért az eseményekben. A Mercedes SL a belvárosban állt, amikor ellopták, de Mrs. Trelawney, az özvegy, akinek vagyonos férjét elvitte a rák, a Sugar Heights elővárosában lakott, amely pontosan olyan gazdag, mint amennyire a neve sejtetni engedi, ahol számos kapuval elzárt felhajtó vezet 14 és 20 szobás luxus rezidenciákhoz. Hodges Atlantában nőtt fel, és valahányszor végighajt a Sugar Heights-on, az atlantai flancos Buckhead negyedre kell gondolnia. Mrs. T. idős anyja, Elizabeth Wharton egy lakásban élt. Nagyon szép lakás volt, akkora szobákkal, mint a politikusok ígéretei, egy drága lakóparkban a Légsugárúton. A lakásban jutott hely bent lakó házvezetőnőnek, és hetente háromszor jött az ápolónő. Mrs. Wharton súlyos gerincferdülésben szenvedett, az ő oxikontinját lopta el a lánya a lakás gyógyszeres szekrényéből, amikor úgy döntött, hogy elege van. Az öngyilkosság a bűnösséget bizonyítja. Hodges emlékszik, hogy ezt Morrissey hadnagy mondta, de neki magának mindig voltak kétségei, amelyek mostanában erősebbek, mint bármikor. Mostanában úgy véli, hogy nem a bűntudat az egyetlen oka az öngyilkosságnak. Néha egyszerűen csak megunja az ember a délutáni tévéműsort. 14. Két motoros rendőr találta meg a Mercedes-t egy órával a gyilkosságok után a tóparton szorongó raktárházak egyike mögött. A hatalmas kikövezett udvar tele volt rozsdás konténerekkel, amelyek úgy álltak ott, akár a Húsvét-sziget nagy kőszobrai. A szürke Mercedes ferde hanyagsággal átsorgott két konténer között. Mire Hodges és Huntley megérkezett, 5 rendőrautó parkolt az udvaron, 2 szorosan a Mercedes hátsó lökhárítója mögött, mintha a rendőrök arra számítottak volna, hogy a nagy szürke kupé magától elindul, mint az a régi Plymouth a horrorfilmben is elpucol. A köd szelíd esővé sűrűsödött. A járőr kocsi tetején a villogók felváltva világították meg az esőcseppeket kék fényükkel. Hodges és Huntley odament az összeverődött járőrökhöz. Pete Huntley beszélt azzal a kettővel, akik felfedezték a kocsit, amelyet Hodges addig körbejárt. Az SL 500-as eleje csak egy kicsit horpadt be. A híres német technika. De a motorház teteje és a szélvédő tele volt alvat vérrel. A hűtőrácshoz egy vértől merev ingúj tapadt. Később kinyomozták, hogy August Odenkirk ez egyik áldozat ingéből származik. Volt más is. Valami, ami még a délelőtt halvány fényében is ragyogott. Hodges fél térdre ereszkedett, hogy jobban lássa. Még akkor is térdelt, amikor Huntley csatlakozott hozzá.
Mi az ördög ez? Kérdezte. Azt hiszem, jegygyűrű, felelte Hodges.
Igaza volt. A sima arany karika a Squirrel úti 39 éves Francine Rise-é volt, és vissza is adták a családjának. Végül úgy temették el, hogy a jobb keze gyűrűs ujjára húzták, mert a bal kezén csak a kis ujja maradt meg. A szakértő szerint azért, mert ösztönösen maga elé kapta a kezét, mint egy védekezve a neki támadó Mercedes ellen. Két ujját április 10-én kevéssel déli 12 előtt találták meg a tetthelyen. A mutató ujja sosem került elő. Hodges úgy vélte, hogy egy sírály, valamelyik testes madár azok közül, amelyek a tóparton járőröznek, talán felkapta és elszállt vele. Ez jobban tetszett neki, mint a másik lehetőség, a túlélői, aki elvitte emlékbe. Fölállt, intett az egyik motorosnak.
Legelt akarnunk egy ponyvával, mielőtt az eső elmos mindent.
Már úton van, felelte a rendőr és hüvelyk ujjával Pete-re bökött. Ez volt az első, amit mondott nekünk.
Ügyes vagy,
jegyezte meg Hodges, nem is olyan rosszul utánozva a templom járó matróna hangját. Ám társának mosolya olyan sápat volt, mint a nap. Pitt a Mercedes véres tömpe orrát és a króm díszbe akadt gyűrűt nézte. Notesszel a kezében odajött egy újabb rendőr. A Notesz legfelső lapja már is összekunkorodott a nedvességtől. Azonosítója szerint F. Shemmingtonnak hívták. A kocsit Mrs. Olivia N. Trelawney nevé jegyezték be, aki a Lilac Drive 729 alatt lakik. Az a Sugar Heights.
Ahol a legtöbb jó kis Mercedes alukál, miután végeztek a hosszú napi robottal,
válaszolta Hodges.
Derítse ki, hogy otthon van-e, Shemmington rendőr. Ha nincs ott, tudja meg, hol van. Meg tudja csinálni?
Igen, uram.
Csak rutin munka, világos? Nyomozás, autolopás ügyében.
Így lesz. Hodges odafordult Pete-hez. A fülke eleje. Találtál valamit?
A lézsák nem nyílt ki, mert kiiktatta őket. Vagyis előre készült a dologra.
Továbbá tudta, mit, hogyan csináljon. Mi van az állarccal? Pete belesett az esőcsepeken át a vezetőülés ablakán, anélkül, hogy hozzáért volna az üveghez. A bőrülésen egy gumi állarc hevert, az a fajta, amit fejre kell úzni. Az oldalán narancsszínű hajtincsek meredeztek, mint a szarvak. Az orr egy vörös gumilabda volt. Mivel nem volt fej, amelyen megfeszülhessen, a vörös szájú mosolyból vicsor lett. Kurvára kísérteties. Láttad azt a tévéfilmet a Bohócról a csatornában? Hodges a fejét rázta. Később, alig hetekkel a nyugdíjba vonulása előtt, megvette a film DVD változatát. Pete-nek igaza volt. A fejre húzható állarc nagyon hasonlított krajcárosére a filmbeli bohócéra. Ismét körüljárták a kocsit, ez alkalommal vért találtak a kerekeken és a küszöbökön. Ebből sokat lemos az eső, mielőtt a technikusok és a ponyva megjönnének. Még csak 6:20.
Rendőrök! Kiáltotta Hodges, majd amikor körülvették, azzal folytatta. Van valakinél olyan mobil, amelyikben kamera is van?
Mindenkinek olyanja volt. Hodges utasította őket, hogy állják körül a járművet, amelyre már is mint halálautóra gondolt. Egybeírva, így halálautó.
És kezdjenek el fényképezni?
Shemmington rendőr kicsit arrébb állt, és a telefonjába beszélt. Pete magához intette.
Tudja, mennyi idős Trelawney?
Shemmington tanulmányozta Noteszét.
A jogosítványa szerint 1957. február 3-án született. Ez azt jelenti, hogy 52 éves,
szólt Hodges. Ő és Pete Huntley 11 néhány éve dolgoztak együtt, és mostanra egy csomó dolgot már nem kellett hangosan kimondaniuk. Olivia Trelawney a megfelelő nemű és korú volt a Park Bailey szatírnak, viszont egyáltalán nem alkalmas sorozatgyilkosnak.
Tudták, hogy voltak esetek, amikor valaki elveszítette az ellenőrzését a járműve fölött, és véletlenül az emberek közé hajtott. Alig 5 éve ugyanebben a városban egy 80-as éveit taposó, félig szenilis aggastyán végig szántott Buick Elektrájával egy szabadtéri kávézót, egy embert megölt, fél tucatot megsebesített. De Olivia Trelawney ebbe a mintába sem illik. Túl fiatal hozzá. Ezen felül ott az állarc. De... Tizenöt. A számla ezüst tálcán érkezik. Hodges ráteszi a kártyáját, és a kávéját iszogatva várja, hogy visszahozzák. Kellemesen el van telve, és délben az ilyesmi általában felkészíti egy 2 órás szunyókálásra. De nem ezen a délutánon. Ezen a délutánon roppant éber. A de olyan nyilvánvalónak tűnt, hogy egyikük sem mondta ki, sem a motoros rendőröknek, egész idő alatt érkeztek, noha az a rohadt ponyva csak 4:48-ra ért oda, sem egymásnak. Az SL 500-as ajtói zárva voltak, az indító kulcshelye üres. Egyik nyomozó sem látta, hogy a kocsit megpiszkálták volna, és a városi Mercedes márkabolt vezető szerelője még aznap megerősítette benyomásukat.
Milyen nehéz egy vékony fémmel megbuherálni az ablakot? Kérdezte Hodges a szerelőtől. Hogy így nyissák ki a zárat.
Ne, csak nem lehetetlen, válaszolta a szerelő. Ezeket a merciket jól megépítették. Ha valakinek sikerülne, az nyomot hagyna. Hátratolta a fején a sapkát. Egyszerű és világos, mi történt, biztos urak. Az asszony bent hagyta a slusszkulcsot, és nem törődött a figyelmeztető sípolással, amikor kiszállt. Valószínűleg mással volt elfoglalva. A tolvaj meglátta a kulcsot, és elvitte a kocsit. Kellett, hogy legyen kulcsa hozzá. Másként hogyan zárta be a kocsit, amikor elment?
Asszonyt mondott?
Kérdezte Pete, nem említették a tulajdonos nevét.
Menjen már! A szerelő kissé elmosolyodott. Ez Mrs. Trelawney Mercedes-e. Olivia Trelawney. Nálunk vette, és 4 havonta óramű pontossággal behozza szervízbe. Csak néhány 12 hengeres kocsival foglalkozunk, és én mindet ismerem.
Utána kimondta a hátborzongató igazságot.
Ez a bébi valóságos tank.
A gyilkos 2 konténer közé állította be az autót, leállította a motort, levette az állarcot, meglocsolt a hipóval, és kiszállt a kocsiból. A kesztyűt és a hajhálót nyilván a kabátja zsebébe dugta. Azután végső kibaszásként, mielőtt elballagott volna a ködben, bezárta a kocsit Olivia N. Trelawney elektronikus kulcsával. Ez volt a de. 16. Figyelmeztetett, hogy halkan beszéljünk, mert az anya alszik, emlékszik most Hodges. Ezután kávéval és süteménnyel kínált. Ül a Demasióban, szőrcsölgeti a kávéja maradékát, és várja, hogy visszahozzák a hitelkártyáját. A szuper lakás nappaliára gondol, ahonnan szédületes kilátás nyílik a tóra. A kávé és a sütemény mellé a természetesen nem én voltam pillantás járt, kizárólag a derék polgárok sajátja, akik sosem kerülnek össze tűzésbe a rendőrséggel. Akik el sem tudnak képzelni ilyet. Ki is mondta, amikor Pete megkérdezte, lehetséges-e, hogy a gyújtás kulcsot benne hagyta a kocsiban, amikor leparkolt a légsugárúton, alig pár ajtónyira az anya lakásától.
Természetesen nem!
A szavakat görcsös kis mosoly kísérte, amely azt üzente, ostobaságnak és nem kis mértékben sértőnek tartom az ön elképzelését. Végre visszatér a pincér, leteszi a kis ezüst tálcát, Hodges egy 10-est és egy 5-öst csúsztat a markába, mielőtt kiegyenesedne. A Damasióban a pincérek megosztják a borra valót, amit Hodges erősen helytelenít. Ha emiatt régi modinak tartják, ám legyen.
Köszönöm, uram. Buon pomeriggio.
Hasonlóképpen, viszonozza Hodges. Elteszi a számlát és a hitelkártyát, de nem áll föl azonnal. Maradt néhány morzsa desszertes tányéron, ezeket a villájával összeszedegeti, ahogy az anyja süteményeivel is tette kisfiú korában. Neki mindig ez a néhány morzsa volt a legédesebb, amelyeket lassan szopogatott ki a villa ágai közül. 17. Az első legfontosabb kihallgatás alig néhány órával a büntény után. Kávé és sütemény, miközben még folyik a megcsonkított halottak azonosítása. Valahol rokonok sírnak és megtépik a ruhájukat. Mrs. Trelawney kiment a lakás előszobájába, ahol egy asztalon hevert a kézitáskája. Behozta, turkált benne, némileg aggódva. Aztán elmosolyodott.
Tessék,
mondta, és átadta a keresett tárgyat. A nyomozók az elektronikus kulcsra néztek. Hodges arra gondolt, milyen egyszerű ahhoz képest, hogy ilyen méregdrága kocsihoz jár. Alapjában egy fekete műanyag pálca volt az egyik végén bütyökkel, a bütyök egyik oldalán a Mercedes csillaggal. A másik oldalán három gomb volt. Az egyik zárt lakatot ábrázolt, a mellette lévő nyitott lakatot, a harmadikba azt sajtolták pánik. Feltehetőleg azért, hogyha egy rabló megtámadja a tulajt, amikor éppen kinyitja az ajtót, akkor ezzel a gombbal lehet rávenni a kocsit, hogy segítségért sivalkodjon. Értem, miért volt egy kicsit nehéz megtalálni a táskájában, jegyezte meg Pete a legjobb, csak úgy melleslek hangján. A legtöbb ember valami műtyürkét köt a kulcsok végére. A feleségemén egy nagy műanyag százszor szép van. Szeretettel elmosolyodott, mintha Maureen még mindig a felesége lenne, és ezt a divat labból kivágott lényt valaha is rajta kaphatnák, amint egy műanyag százszor szépet húz elő a ridiküljéből.
Milyen kedves, felelte Mrs. Trelawney. Mikor kaphatom vissza a kocsimat?
Ez nem tőlünk függ, asszonyom, felelte Hodges. Az asszony sóhajtott, megigazította a ruhája a csónak kivágását. Először látták tőle ezt a mozdulatot, amelyet majd több tucatszor megismétel.
Természetesen el kell adnom. Ezután sosem tudnám vezetni. Olyan nyugtalanító. Elgondolni, hogy az én autóm...
Most, hogy kéznél volt a táska, ismét elmerült benne, és felhozott egy csomag pasztelszínű papír zsebkendőt. Megtörölgette a szemét.
Nagyon nyugtalanító.
Szeretnénk még egyszer átvenni önnel, mondta Pete. Az asszony véreres, karikás szemét forgatta.
Ez tényleg szükséges? Kimerültem. Az éjszaka nagy részében virasztottam anyám mellett. Négyig nem tudott elaludni. Olyan fájdalmai voltak. Szeretnék egy kicsit aludni, mielőtt Mrs. Green megjön. Ő az ápolónő.
Az autód most gyilkolt meg 8 embert. Csupán akkor 8-at, ha a többi mind életben marad. És te szúnyókálni akarsz, gondolta Hodges. Utólag nem egészen volt biztos benne, hogy ekkor kezdte el utálni Mrs. Trelawneyt, de valószínűleg így volt. Vannak emberek, akiket ha kétségbe esnek, szeretnénk átkarolni, vagy azt mondogatni, hogy na-na, és közben a hátukat paskolgatni. Másoknak viszont a legszívesebben lekevernénk egy taslit, és rájuk szólnánk, hogy viselkedjenek férfi módjára. Vagy mint Mrs. T. esetében, nő módjára. Olyan gyorsak leszünk, amennyire lehetséges, ígérte meg Pete. Nem árulta el, hogy ez csupán az első a számos kihallgatás közül. Mire végeznek vele, Mrs. T. álmában is a saját sztoriát fogja mondogatni.
Akkor jó. Csütörtök este nem sokkal 7 után értem ide az anyámhoz.
Elmondta, hogy hetente legalább 4-szer meglátogatja a mamát, de csütörtökönként itt is alszik. Mindig megáll a Behai-nál, ami egy nagyon jó vegetáriánus étterem a Birch Hill málon, és megveszi a vacsorájukat, amit megmelegít a tűzhelyen.
Noha, anya most már természetesen nagyon keveset eszik. A fájdalom miatt.
Elmondta, hogy a csütörtöki utakat mindig úgy tervezi, hogy 7 után érkezzen, mert akkor kezdődik az éjszakai ingyen parkolás, és a legtöbb utcai parkoló üres.
Nem fogok párhuzamosan parkolni. Egyszerűen nem vagyok képes rá.
És mi a helyzet a garázssal itt a háztömbben? Kérdezte Hodges.
Az asszony úgy nézett rá, mintha megőrült volna.
Éjszaka $16 a parkolás. Az úttesten ingyenes.
Pete még mindig a kezében tartotta a kulcsot, noha még nem közölte Mrs. Trelawneyval, hogy magukkal viszik.
Szóval megállt a Birch Hillen, és ételt rendelt magának és az anyjának a...
belenézett a noteszébe.
Behai-ban.
Nem. Már előre megrendeltem. A Lilac Drive-on lévő házamból. Mindig örülnek nekem. Régi megbecsült törzs vendég vagyok. Múlt éjjel kúkú sabzit rendeltem anyának, ez zöldfűszeres rántott a spenóttal és korianderrel. Magamnak pedig geheimet. A geheim finom ragú borsóval, burgonyával és gombával. Nagyon könnyű.
Megigazította a ruhája nyakát.
10 éves korom óta borzalmas refluxom van. Az ember megtanul együtt élni vele.
Feteszem a rendelése, kezdte Hodges.
Desszertnek pedig solezárdot rendeltem,
egészítette ki az eddigieket Mrs. T.
Az rizs felfújt fahéjjal, és sáfránnyal.
felvillantotta furcsa zavart mosolyát. A ruha nyakának kényszeres igazgatásához hasonlóan ez a mosoly is olyan trelanizmus volt, amely hamarosan ismerős lett a nyomozóknak.
A sáfrány teszi különlegesé. A solezárdot még anya is mindig megeszi.
Jól hangzik, mondta Hodges. A megrendelt ételek bedobozolva készen várták, amikor odaért?
Igen.
Egy dobozban?
Ó, nem, háromban.
Tasakban?
Nem, csak a dobozok.
Bizonyára strapás lehetett ennyi mindent kiszedni a kocsiból, mondta Pete. Három doboz készétel, a táskája
és a kulcs, szúrta közbe Hodges. Ne feledkezz meg róla, Pete.
És mindezt a lehető leggyorsabban akarta fölvinni a lakásba, folytatta Pete. A hidegétel nem jó.
Látom, mire akarnak kiukadni, mondta Mrs. Trelawney. Biztosíthatom önöket,
kurta szünet.
Uraim, hogy rossz nyomon járnak. Amint leállítottam a motort, a táskámba tettem a kulcsot, mindig ez az első, amit megteszek. Ami a dobozokat illeti, oszlop alakban voltak összekötve,
két kezét 45 centire tartotta egymástól, mutatva, mekkora csomag volt.
Így nagyon könnyen lehetett kezelni. A táska a karomon lógott. Nézzék!
Behajlította a karját, ráakasztotta a táskát, és körbejárt a nagy nappaliban, kezében a böháj láthatatlan dobozaival.
Látják?
Igen, asszonyom,
felelte Hodges, aki mintha valami mást is látott volna.
Ami a sietséget illeti, nem. Nem volt rá szükség, mert a vacsorát mindenképpen föl kellett melegíteni.
Elhallgatott.
Természetesen a szolezárdot nem. A rizs felfújtat nem melegen kell lenni.
Fölnevetett. Nem kuncog, gondolta Hodges, inkább víhog. Akár egy vígözvegy, tekintve, hogy a férje halott. Hodges ellen szenve réteget kapott, olyan vékonyat, hogy szinte láthatatlan volt, de nem egészen.
Nem, arról szó sincs. Akkor nézzük, mit csinált, amikor ideért a légsugárútra, mondta Hodges. Kevéssel hét után.
Igen, öt vagy még több perccel hét után.
Aha. Leparkolt, hogy is, három-négy ajtóval arrébb?
Legfeljebb négyel. Csak két üres helyre van szükségem, akkor tolatás nélkül be tudok állni. Gyűlölök tolatni. Mindig rossz irányba fordulok.
Igen, asszonyom, a feleségemnek ugyanez a gondja. Tehát leállította a motort, kivette a slusszkulcsot, betette a táskájába. A karjára akasztotta a táskát, fölvette az ételes dobozokat.
Az oszlopba rakott dobozokat. Jó erős ineggel összekötve.
Igen, az oszlopot. Aztán mi történt? Az asszony úgy nézett rá, mintha egy általában idióta világban is ő lenne a leghülyebb.
Aztán bementem az anyám házába. Mrs. Harris, tudják, ő a házvezetőnő, beengedett. Csütörtökönként akkor megy el, amikor én jövök. A lifttel fölmentem a 19. emeletre, ahol most önök kérdéseket tesznek föl nekem, ahelyett, hogy közölnék, mikor vihetem el a kocsimat. Az ellopott kocsimat.
Hodges felírta magában, hogy meg kell kérdeznie a házvezetőnőt, látta-e távozóban Mrs. T. Mercedesét. És mikor vette ismét elő a kulcsát a retiküljéből Mrs. Trelawney? Kérdezte Pete.
Ismét? Hát miért tennék?
Pete fölemelte a kulcsot, az egyes számú bizonyítékot. Hogy bezárja a kocsiját, mielőtt belépne az épületbe. Mert bezárta, igaz? Pillanatnyi bizonytalanság jelent meg Mrs. T. szemében. Mindketten látták. Aztán eltűnt.
Természetesen.
Hodges mereven nézte. Az asszony elfordította a tekintetét, a tavat bámulta a panoráma ablak mögött, de aztán visszanézett. Gondolja végig alaposan, Mrs. Trelawney. Emberek haltak meg, és ez fontos. Emlékszik-e arra, hogyan zsonglőrködött azokkal az ételes dobozokkal, hogy elővehesse a kulcsot a táskájából, és megnyomhassa a zárgombot? Látta-e, ahogy a fényszórók válaszul felvillanak? Tudja, ezt szokták csinálni.
Természetesen tudom.
Az alsó ajkába harapott, azután észbe kapott és abbahagyta. Tehát erre pontosan emlékszik? Egy pillanatra kiürült az arca, aztán teljes idegesítő ragyogásával öntött el az a fensőbséges mosoly.
Várjon, most már emlékszem. A kulcsot az után tettem a táskámba, hogy összeszedtem a dobozaimat és kiszálltam. És az után, hogy megnyomtam a gombot, amely bezárta a kocsit.
És ebben biztos? Szólalt meg Pete.
Igen.
Biztos. És az is marad. Mindketten tudták. Ahogy ezt a rendes polgár teszi, aki elütött valamit, azután tovább hajtott, és amikor lenyomozzák, azt mondja, hogy természetesen egy kutyát ütött el.
Pitt becsukta noteszét és felállt.
Hodges ugyancsak.
Mrs. Trelawney alig várta, hogy kikísérhesse őket.
De még egy kérdés,
szólalt meg Hodges az ajtónál.
Az asszony óvatosan felvonta a szemöldökét.
Igen? Van önnek tartalék kulcsa? Azt is el kellene vinnünk.
Ez alkalommal nem volt üres arc, sem lesütött szem. Nem volt habozás.
Nincs tartalék kulcsom, és nincs is rá szükségem. Nagyon vigyázok a holmimra, uram. 5 éve van meg a szürke hölgy, így hívom, és az egyetlen kulcs, amit használtam hozzá, ott van a társa zsebében.
Az asztalról, amelynél Pitte lebédelt, mindent letakarítottak, csak a fél pohár vize maradt. Hodges mégis tovább ül, kibámul az ablakon, a parkolóra és az összefirkált felüljáróra. Lawton nem hivatalos határára, a helyre, ahová Sugar Heights lakói, például a néhai Olivia Trelawney sosem merészkednek be. Miért is tennék? Hogy drogot vásároljanak? Hodges biztos benne, hogy vannak drogosok a Heights-on, bőven vannak, de ha valaki ott él, a dealer házhoz megy. Mrs. T. hazudott. Hazudnia kellett. Muszáj volt, különben szembe kellett volna néznie a ténnyel, hogy pillanatnyi feledékenysége borzalmas következményekkel járt. Mindazonáltal tegyük fel, csak a vita kedvéért, hogy igazat mondott. Jó, tegyük fel. De ha nincs igazunk abban, hogy nyitva hagyta a Mercedest, és benne felejtette a slusszkulcsot, akkor miben van igazunk? És mi történt?
Ül az ablaknál, emlékszik, nem veszi észre, hogy néhány pincér feszengve szemlélgeti a roskatag túlméretezett nyugdíjast.
Olyan, mint egy robot, amelynek lemerültek az elemei.
A bezárt halálautót tréler vitte a lefoglalt járművek rendőrségi telepére. Hodges-t és Huntley-t akkor értesítették róla, amikor visszatértek a saját autójukhoz. Éppen akkor érkezett meg a rossz Mercedes-től a vezető szerelő, aki biztos volt benne, hogy fel tudja nyitni a rohadt kocsit. Idővel.
Mondja meg neki, hogy ne bajlódjon, szólt Hodges. Nálunk van a kulcs.
Szünet következett a vonal másik végén, azután Morrissey hadnagy azt kérdezte.
Tényleg? Csak nem azt akarják mondani, hogy az asszony... Nem, semmi ilyesmi. Készen el a szerelő, hadnagy. A telepen van, a kocsi sérüléseit vizsgálja. Mint hallom, majdnem elsírja magát.
Talán félretehetne egy-két könnyet a halottaknak is, jegyezte meg Pete. Ő vezetett. A szélvédő ablak törlője küzdött az erősödő esővel.
Csak mondom. Vagyja meg neki, hogy vegye fel az érintkezést a márkakereskedéssel, és ellenőrizzen valamit, mondta Hodges. Aztán hívjon vissza a mobilomon.
A belvárosban torlódás volt, részben az eső miatt, részben azért, mert a Marlboro utcát lezárták a City Centernél. Mindössze 4 sarkot haladtak, amikor megszólalt Hodges mobilja. Howard McGrory volt a szerelő.
Talált valakit a márka kereskedésben, aki ellenőrizheti, amire kíváncsi voltam? Kérdezte Hodges.
Szükségtelen, felelte McGrory. 1987 óta dolgozom a rossznál. Azóta 1000 merci gurult már ki az ajtón, és elmondhatom magának, hogy mindegyikhez 2 kulcsot adtak.
Köszönöm,
szólt Hodges.
Hamarosan ott leszünk. De még néhány kérdést szeretnék föltenni magának.
Itt leszek. Ez borzalmas, borzalmas. Hodges megszakította a vonalat, és azon töprengett, amit McGrory mondott.
Meglepődtél? Kérdezte Pete. Előttük egy narancsszínű terelés tábla állt, amely a City Center megkerülésére szólított fel, amennyiben nem akarták bekapcsolni a kék villogót, és azt egyikük sem szerette volna. Most arra volt szükségük, hogy beszélgessenek.
Egyáltalán nem, mondta Hodges. Ez a szokásos eljárás. Ahogy a britek mondják, van egy trónörökös, meg egy tartalék. Amikor új kocsit veszel, 2 kulcsot adnak.
És azt mondják, hogy az egyiket tedd biztos helyre, hogy meglegyen, ha elveszíted azt, amelyet használni szoktál. Vannak emberek, akik, mire 1-2 év múlva szükségük lesz a tartalékra, már el is felejtik, hová tették. Az asszonyok, akik nagy ridikült hordanak. Olyan bőrönt félét, mint ez a Trelawney asszonyság. Hajlamosak rá, hogy mindkét kulcsot beledobják, aztán megfeledkezzenek a tartalékról.
Ha igazat mondott arról, hogy nem tett rá fityegőt, akkor valószínűleg felváltva használta őket.
Igen, bólintott Hodges. Az anyához igyekszik, nyomasztja a gondolat, hogy még egy újabb éjszakán muszáj tűrnie a mama nyavajáját, zsonglőrködik a dobozokkal és a táskájával,
és benne hagyja a sluszkulcsot a gyújtás kapcsolóban. Nem akarja elismerni? Sem nekünk, sem magának, de ezt csinálta.
Noha a figyelmeztető sípolás, kételkedett Hodges.
Talán egy nagy, zajos teherautó ment el mellette, amikor kiszállt, így nem hallotta a hangot. Vagy egy rendőrautó szirénázott arra. Vagy talán annyira elmerült a gondolataiban, hogy nem törődött vele. Ennek akkor volt értelme, és később még inkább, amikor McGrory elmondta nekik, hogy a gyilkos autót nem feszítették fel, és nem zárták rövidre a gyújtást, hogy elindíthassák. Hodges-t csupán az zavarta, sőt, ez volt az egyetlen, ami zavarta, hogy ő mennyire bele akar látni ebbe valamiféle értelmet. Egyikük sem szerette Mrs. Trelawneyt, a csónak kivágású ruháival, tökéletesen kiszedett szemöldökével, és a sipákoló vígözvegyi kacajával. Mrs. Trelawney, aki semmit nem kérdezett a halottakról és a sebesültekről, csupán egyetlen részlete az ügynek. Nem ő az elkövető, kizárt, hogy ő legyen, de jó lenne, ha őt is lehetne hibáztatni valamiért. Adni neki valamit, amin elgondolkodhat a böhái vega vacsorái mellett. Ne bonyolítsd, ami egyszerű, hajtogatta Pete. A dugó megszűnt, végre rá lehetett taposni a gázra. Két kulcsot adtak neki. Azt állítja, hogy csak egy van nála, és most kiderült az igazság. A féreg, aki meggyilkolta azokat az embereket, valószínűleg a csatornába dobta a kocsiban hagyott sluszkulcsot, mielőtt elsétált. Amit az asszony mutatott nekünk, az a tartalék. Így kell lennie. Ha patadobogást hallunk, nem zebrára gondolunk. 20. Valaki gyengéden rázogatja, ahogy olyas valakit szoktak, aki mélyen alszik. Hodges rájön, hogy valóban majdnem elaludt. Vagy hipnotizálták az emlékek. Elaine az, a Demasio háziasszonya. Aggódva néz rá.
Hodges nyomozó, jól van?
Jól vagyok, de most már csak Mr. Hodges, Elaine. Nyugdíjban vagyok.
Aggodalmat lát az asszony szemében, és még valami mást. Valami rosszabbat. Ő az utolsó az étteremben. A konyha ajtónál összeverődött pincérekre néz, és váratlanul úgy látja magát, ahogy Elaine láthatja. Wayne szivarnak, aki még jóval azután is marad, hogy asztaltársa és mindenki más távozott. Wayne túlsúlyos pasinak, aki úgy szopogatta ki a villa ágai közül a morzsákat, ahogy a gyerek a nyalókát, aztán pedig csak bámult ki az ablakon. Azon törik a fejüket, hogy az Alzheimer expresszen utazom-e, ami demencia királyságba visz, gondolja. Rámosolyog Elaine-re, ez az erőssége, a széles és elbűvölő mosoly.
Pete és én a régi ügyekről beszéltünk. Nagyon elgondolkodtam az egyiken. Visszajátszottam. Elnézést. Most már rendben vagyok.
De amikor föláll, megtántorodik és neki megy az asztalnak. Leveri a fél pohár vizet. Elaine elkapja a vállát és még nagyobb aggodalommal néz rá.
Nyomozó úr, Mr. Hodges, elég jól van a vezetéshez?
Persze,
feleli túlzott eréllyel. Fenyő és egyéb tűk menetelnek a bokájából az ágyéka felé, és onnan vissza a bokájába.
Csak két pohár söröm volt, a többit Pete itta meg. Csak elzsibbadt a lábam.
Ó, és most már jobban van?
Kitűnően,
feleli, és a lába valóban jobban is van. Hála Istennek. Olvasta valahol, hogy koros embereknek, pláne túlsúlyos koros embereknek nem tanácsos túl sokáig ülni. A térthajlatban vérrög keletkezhet. Ahogy az ember föláll, a rög kiszabadul, sprintelni kezd gyilkos pályáján a szív felé, és már is jönnek az angyalok. Elaine az ajtóhoz kíséri. Hodges hirtelen arra eszmél, hogy az ápolónőre gondol, akinek Mrs. T. anyjára kell ügyelnie. Mi is a neve?
Harris?
Nem.
Harris a házvezetőnő.
Az ápolónő neve Green. Amikor Mrs. Wharton be akar menni a nappaliba, vagy ki a WC-be, Mrs. Green is úgy kíséri, ahogy Elaine most ölt.
Hát persze. Semmi bajom, Elaine, mondja. De tényleg? Tiszta a fejem. Egyensúlyban vagyok.
Kitárja a karját, hogy mutassa.
Jól van, feleli az asszony. Látogasson el ismét hozzánk, és legközelebb ne várjon ilyen sokáig.
Megígérem.
Az órájára néz, miközben kilép a ragyogó napfénybe. 2 óra. Kihagyta a délutáni műsort, amely egy fikarcnyit sem zavarja. A bírónő és a náci pszichológus megbaszhatják magukat. Vagy egymást. 21. Lassan elballag a parkolóba, ahol egyetlen autó maradt az övén kívül, valószínűleg az étterem valamelyik dolgozójáé. Előveszi a kulcsát, megcsörren a tenyerében. Mrs. T. Merciétől eltérően a Toyota kulcsa karikálóg. És igen, tartozik hozzá egy műtyűr is, 4 szögletes műanyag felszíne alatt a lánya képével. Ellie 17 évesen mosolyog, és a városi gimnázium lacrosse csapatának egyenruháját viseli. Ami a Mercedes kulcsát illeti, Mrs. Trelawney sosem vonta vissza az állítását. Minden kihallgatáson ragaszkodott hozzá, hogy csak egy kulcsa volt. Még azután is ragaszkodott, hogy Pete Huntley megmutatta neki a 2004-es számlát, ahol az új autóhoz mellékelt tartozékok listáján szerepelt egy tétel, eredeti kulcs, zárójelben 2. Azt mondta, téves a lista. Hodges máig emlékszik a szikla kemény elszántságra, amely elmondta. Pitt azt mondaná, hogy végül mégis visszavonta. Nem volt szükség írásra. Az öngyilkosság önmagában is vallomás. Végül megrodjant a tagadásfala. Mint ahogy a cserben hagyó gázoló könnyít a lelkén. Igen, oké, gyerek volt, nem kutya. Egy gyerek volt. Én pedig éppen a mobilomat néztem, hogy lássam, kinek a hívását szalasztottam el, és közben megöltem. Hodges emlékszik rá, milyen furcsa, erősítő hatásuk lett a sorozatos kihallgatásoknak. Minél jobban tagadott Mrs. T., ők annál jobban utálták. Nem csak Hodges és Huntley, de az egész őrs. És minél jobban utálták ő, annál vadabbul tagadott. Mert tudta, mit éreznek a rendőrök. Ó, igen. Önimádó volt, de korántse most. Megáll. Egyik kezével autója naptól meleg kilincsét fogja, a másikkal elárnyékolja a szemét. Belebámul a sötét árnyékba felüljáró alatt. Már majdnem 3 óra. Lawton lakói kezdenek kikelni kriptáikból. 4 állnak az árnyékban. 3 nagy darab, meg egy kis darab. A nagyok a kicsit szivatják. A kicsinek hátizsákja van, amit az egyik nagy most letép a hátáról, és ezt troll-szerű röhögés fogadja. Hodges odasétál a repedezett járdán a felüljáróhoz, nem gondolkodik, és nem is siet. Kezét sportzakójának zsebébe sülyezti. Autók és teherautók zúgnak el a felüljáron, árnyékuk lazára engedett redőnyt vetít a lenti utcára. Hallja, mint az egyik troll azt kérdezi a kisfiútól, mennyi pénze van. Semennyi, felele a kisrác. Hagyjatok! Forgasd ki a zsebeidet, aztán meglátjuk, mondja troll 2. A kisfiú ehelyett megpróbál elfutni. Troll 3 hátulról átkapja a kölyök csontos törzsét. Troll 1 megragadja a kölyök zsebét és megszorítja. Ohó, én bankót érzek, mondja. A kisfiú arca eltorzul az igyekezettől, hogy ne sírjon. A bátyám úgyis megkeres és szétlövi a segeteket, mondja.
Jaj, de megijedtem, feleli Troll 1.
Mindjárt le fogom pisálni a... Ekkor látja meg a csoszogó Hodges-t, aki éppen betolja az árnyékba pocakját. Keze mélyen elmerül foltozott könyökű, ócska, lompos, tyúkláb mintás zakójának zsebében, amit nincs szíve kidobni, noha tudja, hogy szarrá ment.
Mike? Kérdezi Troll 3.
Még mindig nem engedi el a kisfiút. Hodges fontolgatja, hogy megpróbálkozik John Wayne vontatott orrhangjával, aztán inkább mégse. Az egyetlen Wayne, akit ezek a tetüládák ismernek, az Lil, a rapper.
Az kell, hogy hagyjátok békén a kisembert, feleli. Tűnés, de azonnal.
Troll 1 elengedi a kisfiú zsebeit. Kapucnis felsőt visel a kötelező Yankees baseball sapkával. Keskeny csípőjére teszi a kezét, félrehatja a fejét, láthatólag jól szórakozik.
Na, húz a picsába, Dagi!
Hodges nem vesztegeti az idejét. Elvégre 3 vannak. Zakója jobb zsebéből előrántja a vidám suhit, amelynek kellemesen megnyugtató súlya van. A súly egy skót kockás zokni, a talp része tele van csapágygolyóval. Bokánál csomóra van kötve, hogy ne csusszanak ki belőle az acélgolyók. Hodges lapos kisívben meglegyinti Troll 1 nyakát, vigyázva nehogy eltalálja az Ádám csutkáját,
mert azzal megölni, ekkor pedig bajlódhatna a bürokráciával. Fémes puffanás. Troll egy oldalra dől, tekintetében kínos meglepetés váltja fel a derűt. Végig botladozik a járdán, az útesre zuhan. Hanyat fordul, fuldoklik, a nyakát szorongatja, és a felüljáró alját bámulja. Troll három megindul.
A kurva!
Kezdi, ám Hodges fölemeli a lábát, a fenyő és egyéb tűk hál' Istennek eltűntek belőle, és keményen tökörrúgja. Hallja, ahogy nadrágjának ülepe fölreped. Ó, te kövér barom, gondolja. Troll három fájdalmában felüvölt. Idelent, miközben személyautók és teherautók robognak a fejük fölött, a hang különös módon szintelen. Troll három összegörnyed. Hodges bal keze még az akójában van. Kinyújtja a mutató ujját úgy, hogy a szövet ráfeszüljön. És Troll kettő felé mutat.
Hé, faszkalap! Nem kell megvárnod a kis kölyök pátyát. Én magam is szétlőhetem a segged. Dühít, ha hárman támadnak egyre.
Ne, öreg, ne! Troll kettő magas, arányos, talán 15 éves rác, de a rettegéstől visszafiatalodik 12-vé.
Kérlek, öreg, mi csak játszottunk. Akkor futás szép, fiú, mondja Hodges. Méghozzá azonnal.
Troll kettő fut. Troll egy közben feltérdelt.
Megbánod ezt, te dagadt?
Hodges egy lépést tesz felé, fölemeli suhit. Troll egy meglátja, lányos sikolyt hallat és eltakarja a nyakát.
Jobban teszed, ha te is eliszkolsz, tanácsolja Hodges. Különben a dagadt ember átszabja az arcodat. Amikor anyucikát bemegy a baleseti sebészetre, egyszerűen el fog menni melletted.
Ebben a pillanatban, amikor habzik az erejében az adrenalin, és a vérnyomása biztos meghaladja a 200-at, teljesen komolyan gondolja, amit mond. Troll egy föltápászkodik. Hodges úgy tesz, mintha meg akarná támadni. Örömére a srác hátra hőköl.
Védd magaddal a haverod, és jegeld be a tökeit, javasolja Hodges. Meg fognak dagadni.
Troll egy átkarolja Troll hármat, és elsántikálnak a felüljáró lóton felé eső oldalán. Amikor Troll egy úgy véli biztonságban vannak, megfordul és azt mondja.
Találkozunk még, Dagi! Imádkozz Istenhez, hogy ne így legyen, hülye gyerek,
feleli Hodges. Fölveszi a hátizsákot, odaadja a kölyöknek, aki tágra nyílt, bizalmatlan szemmel nézi. Talán 10 éves, ha lehet. Hodges visszapottyantja a suhit a zsebébe.
Miért nem vagy iskolában kisember?
Beteg a mamám. Gyógyszert viszek neki.
Ez olyan pofátlan hazugság, hogy Hodgesnak vigyorognia kell.
Szó sincs róla,
mondja.
Lóksz.
A srác nem felel. Ez zsaru. Senki más nem csinálta volna ezt, amit ő. Senki más nem hord töltött zoknit a zsebében, biztonságosabb a pofa alapállás.
Válasz valami kevésbé veszélyes helyet, mondja Hodges. Van egy játszótér a 8. sugárúton. Próbálkozz azzal.
De ott anyagot árulnak, feleli a kisfiú.
Tudom, mondja Hodges szinte gyengéden. De neked nem kell venned belőle.
Hozzá tehetné, hogy árulod sem, de ez naivitás lenne. Itt a lótonban a legtöbb tökmag árul anyagot. Az ember bevihet egy 10 évest drog birtoklásáért, de nem állíthatja le. Elindul vissza a parkolóba, a felüljáró biztonságos oldalára. Amikor visszanéz, a kisfiú még mindig ott áll és őt nézi. A hátizsák a kezében lóg.
Kis ember, mondja Hodges.
A srác csak bámul és nem szól. Hodges rámutat.
Valami jót tettem most veled. Mielőtt ma lemegy a nap, add tovább.
Most a legteljesebb értetlenség ül ki a kölyök arcán, mintha Hodges hirtelen idegen nyelven kezdett volna beszélni, de nem baj. Néha beszivárog az ilyesmi az emberbe, különösen a fiatalokba.
Sose lehet tudni, gondolja Hodges. De nem ám.
22. Brady Hartsfield fölveszi a másik egyenruháját, a fehéret, ellenőrzi a furgont, átfutja a leltárt, ahogy ezt Mr. Löb szereti, minden megvan. Bedugja a fejét az irodába, hogy köszönjön Shirley Ortonnak. Shirley kövér disznó, túlságosan szereti a cég termékeit, de Brady szeretne jobban lenni vele. Mindenkivel szeretne jobban lenni. Az sokkal biztonságosabb. A lány belezúgott, ez is segít.
Shirley, gyönyörűségem! Kiáltja, mire a lány pattanásos homloka egészen a haja tövéig elvörösödik.
Egy kis malac, röf-röf-röf, gondolja Brady.
Olyan dagadt vagy, hogy a pinád valószínűleg befordul, amikor leülsz.
Szia, Brady! Megint a West Side?
Egész héten, drágám. Jól vagy?
Remekül.
Vörösebb, mint valaha. Akkor jó. Csak gondoltam, beköszönök.
Azzal elhúz. Betart minden sebességkorlátozást, noha így 40 kibaszott percig tart, amíg eléri a területét ezzel a lassúsággal.
De nem tehet mást.
Ha a cég valamelyik furgonját akkor kapják gyors hajtáson, amikor véget ért a tanítás, azonnal lapátra teszik a sofőrt. Nincs appelláta. De ha a West Side-ra megy, ez benne a jó, közel lesz Hodgeshoz, méghozzá indokoltan. Szem előtt lenni. Az a legjobb álcázás, tartja a népi bölcsesség. Bekanyarodik a Spurs utcára, lassan végiggurul a Harper úton, elmegy Nuke Dead háza előtt. Nocsak. A niggerkölyök elől van. Derékig pucéran. Hogy az összes háztartás beli mámi megbámulhassa a verejtéktől csillogó hasizmait. És egy fűnyírót tologat. Éppen ideje, gondolja Brady. Jól eldurvult már a fű. Nem mintha az öreg nyugdetet izgatta volna. Az öreg nyugdetet túlságosan lefoglalta a tévézés, a nassolás és a játszadozás a pisztolyjal, amelyet a széke melletti asztalon tart. A nigger kölyök a fűnyíró zajánát is meghallja, ahogy közeledik, és megfordul. Tudom a neved, nigger kölyök, gondolja Brady. Jerome Robinson. Szinte mindent tudok az öreg nyugdetről. Azt nem tudom, hogy gerjed-e rád, de nem lennék meglepve. Lehet, hogy azért dolgoztat itt. Kiinteget Mr. Tasty furgonjából, amely tele van ragasztva boldog kisgyerekeket ábrázoló matricákkal, és Magnóról szól belőle a boldog csilingelés. A nigger kölyök visszainteget és mosolyog. Na-na, a fagylaltost mindenki szereti.